Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Pár bárszék megépítésével kezdte, most a Budapest éjszaka egyik megkerülhetetlen helye az övé. A telep azonban sokkal több ennél, galéria és közösségi tér is. Bár sokan jártunk már ott, kevesen ismerjük a megálmodóit. Mai vendégem Trellai Levente, a Madárstér felforgatója, akinek nevéhez a bagel és a konyha is köthető. Emellett pedig a Highlights of Hungary egyik kurátora, motortúra szervező, aki szabad idejében hátrányos helyzetű gyerekeket nyaraltat. Projektjei mögött egy cél áll. Közösséget teremteni, építeni és javítani. A beszélgetés előtt kávéztunk pár percet, és a következőt mondtad, hogy te egy túlélő típus vagy. Ez mit jelent? Hogy kell túlélőnek lenni?
Én szeretek éles szituációkba belekeveredni, és ott feltalálni magamat.
Az miért jó?
Izgalmasabb számomra. Értsd úgy, hogy például, hogy nem tudok úgy főzni, egyébként egyáltalán nem tudok főzni, ezt mondom az öcsém nevében is, aki profin főz, én nem tudok főzni, de hogyha rákényszerülök, hogy főzzek magamnak, ami azért elő szokott fordulni, akkor például bemegyek egy boltba, és nem jut eszembe semmi, hogy mit kéne megvenni. De ha otthon vagyok, és kinyitom a konyhaszekrényt, és megnézem, hogy mi maradt valami előző sztoriból, van, ez van, az van, amaz, elkezdek azon gondolkozni, hogy na ezekből mit hozok össze.
Tehát a pánikreakció, vagy valami szorító kötelem hozza ki belőled a legjobbat.
Igen, sokkal jobbat, mint amikor előre kell. Illetve azt, amikor előre kell tervezni, akkor nekem az sokkal hosszabb folyamat, mint amikor spontán kell kitalálni valami szituációt.
És nem ijedsz meg egy-egy ilyen éles helyzetnél?
Egyáltalán nem. De szerintem ez köszönhető annak is, hogy viszonylag fiatal koromtól kezdve egy csomó ilyen helyzetbe keveredtem bele.
Szánt szándékkal, hogy az élet hozta így?
Hát az elején, van ilyen is, meg olyan is. Értsd úgy, hogy például amikor átjelent, anyukám kitalálta, hogy az általános iskolából egy 8-osztályos gimnáziumba jelentkezzek át, mert hogy szerinte az tök jó ötlet. Édesanyám viszonylag spontán ember, egyszer csak így fogtam magát, ma van a felvételi, de úgy, hogy nem szólt előtte. Én azt hittem, hát jó, oké, ma van a felvételi. Levitt, és kiderült, hogy a felvételi nem annyi, hogy beülsz, és akkor jaj, miért szeretnél ide jelentkezni, hanem akkor jó, itt a matematikai, itt az irodalom, itt van a nem tudom, így eléd raktak a papírlapot, és nekem egy ilyen negyedórás, hát szerintem ilyen sírás közeli állapot volt, még az is lehet, hogy el is sírtam magam, annyira, úristen, hát erre nem készültem föl, és anyukám mondta, figyelj, írd meg, kész, ez van. Megírtam, fogalmam sincs, hogy milyen lett, felvettek az iskolába. Na, ez volt életem egyik első ilyen, azt gondolom, hogy ilyen komolyabb szellemi megmérettetése, mert a többi az inkább fizikai jellegű volt, hogy tudsz-e úszni a mélyvízben, hány percig tartod vissza a levegőt.
És tudtál?
Igen, aha. Igen.
De lehet, hogyha nem vészhelyzetbe kellett volna számot adnod erről a tudásról, akkor nem sem.
Be nem megyek.
Be nem mész.
Minek kockáztassak?
Vagy a tét vonz, nem? A tét nagysága dob föl.
Abszolút. Ezt régebben még mondhatni azt is, hogy jobban hajszoltam. Most már azért így leülepettek ezek a dolgok, és kevésbé keresem ezeket a fajta ilyen extrém kívánsokat.
Ilyenkor te magad méretődsz meg, szerinted? Tehát az önbecsülésed, a hiúságod is
lesz ilyen értelemben próbára téve, vagy mit hajszolsz te ilyen szituációkban?
Ezen szoktam gondolkozni, hogy vajon miért fontos ez nekem, hogy most akkor magam előtt akarom magamat próbára tenni? Na, ezt meg mered csinálni? Hogy ezt valami előző életből valami csalódottság hozza ki belőlem?
És
vagy
mire jutottál?
Nem fejtettem még meg, nem tudom.
És hogyha csak hogy kínáljak egy alternatívát. Uh-huh. És hogyha ez sima adrenalin függőség?
Az túl egyszerű lenne az túl a válasz, nem? Lenne? Hát az... Na, mert egyébként szeretek nem adrenalinnal túldúsított szervezettel is létezni, tehát azért bírom a nyugalmat is.
Azt mondtad egy interjúban, hogy a kedvenc mondásaid egyike, amit lehet, hogy most szó szerint nem fogok tudni idézni, ez egy afrikai mondás, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor egyedül kell elindulnod, ha messzire akarsz jutni, akkor pedig csapatban. Nagyjából ez a lényege, ugye?
Igen, igen, igen.
De te sokáig voltál egyedül, nem? Tehát egyedül is... Én azt gondolom,
abszolút, sőt, mai napig elég sokat mozgok egyedül, ez két dologból fakad, illetve egyszerűsítsük le, igazából türelmetlen is vagyok, tehát hogyha túl sokat kell várni valakire, vagy valakikre, akkor ezt egyszerűen nem bírom ki, és akkor én elindulok, hogy jó, akkor engem nem érdekel, akkor én mentem. Ezt értsd úgy, hogy amikor eldöntöttem, vagy jött a lehetőség, hogy kimenjek külföldre, és akkor még keresgéltem volna magam mellé bajtársakat, hogy akkor hú, hát ne egyedül menjek ki, hogy neked is milyen jó lesz, és megpróbáltam volna rátukmálni ezt a szuper ötletet másokra, valószínűleg nem jutottam volna el sehova. Így azért akkor egyedül indultam útnak, ha úgy tetszik. Ugyanakkor viszont a közösség számomra az egy nagyon fontos dolog. Ez több dologból is fakad. Például az, hogy én egy relatíve nagy családban nőttem fel. Azért mondom, hogy relatíve négyen vagyunk testvérek, ez valakinek sok, de ismerek embereket, ja, csak négyen vagytok, szóval, hogy ez egy relatív szám.
Mindannyian fiúk?
Igen, igen. Ez nekünk szerencse valahol, talán édesanyámnak ez egy szerencsétlenebb helyzet volt. De hogy...
Ott kellett megtanulnod csapatban, közösségben dolgozni?
Ez egy tök autodidakta módon működik ilyenkor, tudod? Szóval, hogy egyrészt én vagyok a legidősebb, és valahogy azt tanultam a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől, hogy mindig figyeljünk oda egymásra. Ez nem azt jelenti, hogy mint legidősebb rákényszerítem a saját gondolataimat és ötleteimet a többi testvéremre, de ha gond van, vagy segítségre szorulnak, vagy úgy érzem, hogy ott nem baj, hogyha kicsit ott én is téblábolok a helyzetben, akkor toljam meg ezt a dolgot. Vagy úgy szoktam mondani, hogy ne hagyjunk le senkit annyira, hogy ne lássuk már.
Uh-huh. Tudsz erre mondani mondjuk egy érzékletes példát, hogy milyen élethelyzetben nyerez nálad teret, ami mondjuk még minket is meglepne? Tehát, hogy a közösségért való kiállás, az neked milyen példán keresztül tudnád bemutatni, hogy mennyire fontos?
Most érted ezt így, amikor tudod kb. Nagyon nehéz így spontán így most rávágni valamit, de van az életemben egy olyan történet, ami nem most történt meg, ez nagyon régi, és az utcában, ahol felnőttem, itt Óbudán, ott volt egy ilyen baráti csapat, tudod, ilyen nagyjából hasonszörű, hasonkorú gyerekek összeverődve csináltak mindent az utcán, amikor erre volt lehetőség, nem járt még annyi autó, tehát együtt fociztunk, indiános, stb. És volt az utca végén egy nagyon jómódú családból származó srác, aki kitalálta, hogy ő akkor most megünnepli a szülinapját, és akkor meghívott a csapatból, akinek ő is a része volt, X embert, kivéve egy valakit. És akkor én úgy éreztem, hogy jó, de hogyha ő nem jöhet el, akkor én sem megyek el, mert én nem voltam egyszer, és ez a mai napig ilyen vagyok, hogy én nem vagyok képes arra, hogy akkor én elmegyek erre a szülinapra, és abból a baráti vagy haveri körből az illető, az kiszoruljon. Tehát vagy együtt oda megyünk, és együtt ünnepeljük ezt a szülinapot, vagy akkor én nem megyek el.
És a bajtársad, tehát akiért kiálltál, valaha ezt megköszönte? Vagy egyáltalán tudja?
Nem is tudta.
Nem is tudta.
Nem, azért nem mondtam direkt a nevét, mert hogyha meghallgatja, akkor ne tudja, nem most döbbenjen rá, hogy mi történt. Nem kell tudnia. Az a lényeg, hogy én nem mentem el a szülinapra, ő sem, de ő nem tudta, hogy ő nincs meghívva, hanem azt tudta, hogy mások ünneplik a szülinapot, mi meg elmentünk valahova cangázni.
Jó, hogy még te el is hívtad ilyen értelemben is.
Elmentünk ott valahova máshova, és akkor majd amikor vége volt, nekem fontos, azt hiszem a szolidaritás, én például olyan vagyok egy csomó tekintetben, hogy nem szeretek egy-egy mondat alapján megítélni embereket. Sokkal jobban érdekel a teljes, az összkép, amit nyilván nagyon nehéz megkapni, de De hogy ezért nem is tűzök, és szívesen nem tűzök magamra különböző mintázatú szallagokat, jelképeket, mert azt gondolom, hogy egy-egy ilyen dolog alapján én ennél komplexebb ember vagyok, érted? Tehát valahogy nem illek be sehol sem 100%-osan a képbe, de...
Szeretnél?
Nem volt soha célom. Én inkább szeretem ezeket az embereket egy asztal mellé leültetni. Ezt például roppantul élvezem.
Kvázi ilyen hitfőállásként azt mondani.
Lehet, igen. Hogy hozod össze ezeket a
nagy nemzeti minimum.
Lehet, igen.
És sikeredik?
Néha igen, néha nem, érted? Néha az én fejem fölött repülnek a kövek. Tehát, hogy is akkor behúzom magam. És nem azt mondom, hogy nem volt még csalódottságom etéren, de csomószor volt olyan, amikor pedig inkább pozitív élmény volt. És szerintem azok számára is, akik leültek e köré az asztal köré.
Viszont azt mondod, hogy kiálltál ezen barátod mellett 6-7-8-9-10 éves éveid egyikén. Sok olyan volt, amikor ez viszonzásra nyert a későbbi életed során? Tehát, hogy érted is, álltak ki olyan emberek, akiktől ezt elvártad?
Ezekről általában, igen, egyébként volt ilyen. Volt olyan is, amikor nem, és az csalódásként éltem. Persze, mert számodra olyan egyértelmű lenne, és ez mégsem úgy történt. Ezekből is lehet mindig tanulni. Én igyekszem ezt átfordítani igazából, és ezeket a akár fizikai, vagy ezeket ugye lelki értelembe vett kihívásokat is így megélni. Nyilván én is tudok rohadt gyorsan bepipulni természetemből adódóan, hogy ő most akkor miért nem így gondolja, meg nem tudom mi, de azt vettem észre magamon, hogyha nem azonnal üvöltöm ezt ki, és rá valakire, vagy olvasom rá, hanem hagyok ezeknek napokat, akkor vagy bagatelizálódik, és nem is, nem érdekes, tehát el tudom engedni, vagy megpróbálom megérteni és megvizsgálni a helyzetet, hogy vajon ő neki ez mégis miért nem volt annyira egyértelmű.
Te nagy filantróp lehetsz, ugye? Tehát nagy ember szerető.
Én nagyon, igen.
De miért jó az emberekbe hinni?
Hát mert különben akkor minek élnénk, nem? Úgy élni az életet, hogy szereted a körülötted lévő embereket, meg a távolabbi tájakon létezőket is, és onnan indítasz, hogy valakinek 100 pontot ér, mondjuk ha ez a maximum az értéke, és max a veled való kapcsolódások révén tud ez minuszokba átfutni, vagy minuszolódni, szerintem ez jobb innen megközelíteni a dolgokat. Tehát mindig a maximumról indítsuk. Én legalábbis, nekem ez
aztán
az
aztán jönnek élet. Le szépen azok a kreditek, tesznek róla az emberek.
Hát, érted, biztos az én kreditjeim és mások szemében már lépkedtek lefele, érted azért, tehát, hogy senki sem tökéletes.
Téged így nevertek? Tehát, hogy az embereket szeretni kell, nyitottnak kell lenni rá?
Nekem alapvetően a nagyon ilyen szempontból tényleg azt tudom mondani neked, hogy olyan közeg vett körül, nem csak a szüleimet értem ez alatt, de a tanáraimat, vagy azokat az embereket, akikkel kapcsolatba kerültem, korombeliek, vagy nálam idősebbek, akiktől ezt a filozófiát kaptam meg legtöbbször, igen.
Nem soha volt... nem rendült meg? Tehát, hogy azt mondtad volna, hogy nem éri meg. Nem éri meg ennyire jó indulatúan, jó hiszeműen, segítőkészen hozzáállni az emberhez, a nagybetűs emberhez, tehát bárki.
Én nem vagyok, mármint, hogy nagyon gyorsan dühbe tudok jönni, ez egy kicsit változik, talán, jó értembe véve, tehát nem, már kevésbé temposan, ezért pipulok be, de ugyanakkor könnyen meg is bocsájtok, vagy lehet, hogy olyan buta vagyok, hogy elfelejtem, nem emlékszem egyszer, vagy nem akarok, vagy valahogy így kiradírozódik az emlékeimből az a rendkívül sok. Én képes vagyok olyan embernek megbocsájtani többször, és most mondom, nem akarok Jézus Krisztusként itt tetszelegni, egyáltalán semmiképpen, de hogy képes vagyok olyan embernek megbocsájtani 16-szor, aki már 15-ször átvert, érted? És azt gondolom, hogy mégis van benne valamit bírók, és ez más barátaim szokták megkérdezni, hogy miért csinálod ezt?
Nem élek vissza vele ezzel sokszor?
Lehet, nem tudom.
De különösebben ez nem zavar.
Nem.
Jobb jó hiszeműnek lenni és átverve lenni, mint rossz hiszeműnek lenni és lemaradni egy csomó dologra.
Sokkal is mit mérgelődjek, érted? Rövid távon oké, hosszú távon már nem olyan jó szerintem.
Építész családból származol.
Igen.
Hogy nem lettél építész?
Mert összeveztem apukámmal, vagy akkor dühös voltam rá. Ezt tényleg komolyan, bár neki is elmerem mondani a szemébe, hogy csak azért történhetett ez.
Ha nem vesztek össze, akkor ma te egy építész vagy?
Lehet, nagyon szeretem azt a szakmát, szerintem csodálatos. Nem azt gondolom, hogy az egyetlen csodálatos szakma, de nekem nagyon tetszik.
Hát akkor hogy van az, hogy a barátaiddal szemben, akik 16-szor ejtenek át, ilyen nagy vonalú tudsz lenni, miközben egyszeri rossz megsértődésed nyomán tulajdonképpen egy egész más életpálya vette kezdetét.
18 éves voltam, és
teljesen... De most már azóta több vagy, tehát lett volna időd ezt revidiálni.
Szoktam gondolkozni azon, egyébként bejelentkeztem, hogy fel is vettek, és egy ideig jártam is a tájépítészetre Bécsben, de aztán valahogy úgy alakult az életem, hogy ezzel párhuzamosan beindult egyfajta ilyen budapesti, újra elkezdtem bekapcsolódni Budapesten ebbe a projektbe, amit gyakorlatilag minden mai napig csinálunk, és az annyira sok izgalmas részletet rejtett magába, hogy egész egyszerűen az így, az már nem volt érdekes annyira.
Azt nagyjából egész évben tudod, hogy te miért mentél el Magyarországról annak idején?
Mert két dolog miatt. Egyrésztről akkor azt gondoltam, hogy itt a magam fajtának, érte 16 éves voltam, tehát nem gondolom, hogy ilyen mély filozófiai kérdésekbe tudok bocsátkozni, de akkor azt gondoltam, hogy itt nem tudok semmihez, nem tudok 5-ről 6-ra jutni, és akkor nekem Nyugat-Európában nagyon kolbászból volt a kerítés, érted? Azt gondoltam, hogy ott mindent lehet, hiszen a Quelle katalógus bazi vastag, itt mi csak nézegetjük, ők meg ott vásárolnak.
De mivel mentél ki? Ambícióval telve, rábízod magad arra, hogy majd feltalálod magad, tudtad, hogy mi akarsz lenni x éven belül?
Nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Egy dolgot tudok még ezzel kapcsolatban mondani, hogy az iskoláimnak a zömét azt úgy végeztem el, hogy ami rám ragad, az rám ragad, ami nem ragad rám, az meg nem ragad rám. Na most ott kiderült, hogy az nem hip-hop ragad rád a nyelv, hanem gyakorlatilag életemben nem tanultam annyit, mint az alatt az egy fél év alatt. Most a tanulás alatt azt értem, hogy szó szerint ülsz és szótárazol dolgokat, mert különben nem fogod megérteni a következő tananyagot.
De hány évet voltál kint? Úgy összességében?
11.
Az nagyon sok idő.
Hát most már, amikor a barátaim mondják, hogy több mint 10 éve vannak Londonban, azt gondolom, hogy ez bagatell, érted? De hogy...
Te kalandoztál?
Igen, én ott össze-vissza mászkáltam. Hát kerestem a helyemet, érted? Aminek a végeredménye az lett, hogy visszaköltöztem Budapestre.
Miért jöttél vissza?
Mert azt éreztem, hogy azokat a dolgokat, amiket tudok tenni ebben az életben, vagy amire képes vagyok, azt itthon fogom megcsinálni. Én Németországban, illetve hát mondhatni, Németországban tanultam meg, hogy nem német vagyok, hanem magyar vagyok. Ott tanított meg az élet arra, hogy ezt tökre lehet vállalni, ennek nem kell különösebb ilyen, nem is tudom, politikai értelmet nyerjen az, hogy te most rendelkezel egy normálisan, egészségesen vett nemzeti öntudattal. Én nem akarom megváltani a világot, én csak azt akarom csinálni, amihez értek, azt jó szándékkal szeretem, vagy kívánom csinálni, és hozzáadni ahhoz a helyhez, ahonnan származom. És
mihez értesz te igazán? Azt mondom, amihez értek.
Hú, az a baj, bármit mondanék, biztos jönne valaki, aki megcáfolná, de nem tudom. Igazából talán...
Amit úgy jó szívvel mernél mondani.
Én abban merek reménykedni, hogy a közösségépítéshez értek, uh-huh. vagy egy picit így az emberek összehozásához.
Ha azt kérdezem tőled, hogy te felforgatónak tartod magad, akkor azt mondanád, hogy az biztos nem vagy?
Azt tudom mondani, hogy belülről... magamat nyilván nem tartom felforgatónak, hiszen azt érzem, hogy csinálom az adott napra rám háruló feladatot, megpróbálok megfelelni az adott nap kihívásainak, és ennyi, pont. Aztán mások szoktak rávilágítani arra, hogy jó, de ezt lehetett volna másképp, vagy és hogy azon a vonalon, ahogy te csinálod meg, az most egy kicsit felforgató, hogy ezt a szót használjam.
Hát, hogy szabálytalan?
Igen.
Másfajta kicsit?
Lehet. De mondom, mivel a csomó ember szerintem engem nagyon kevesen ismernek, így azért nehéz azt mondani, hogy igen, ő, na, aztán kitér a megszokott kerékvágásból.
Szerinted mikor tértél ki a megszokott kerékvágásból?
Hát lehet, hogy akkor, amikor azt mondtam, hogy nem megyek el arra a szüli napra, hogyha őt nem hívják meg.
De mikor hazajöttél? Ez ugye 2010.
Aha, igen.
Kell. Akkor te milyen tervekkel érkeztél haza? Meg akartad váltani a világot, vagy csak tenni akartad?
Én nem akarom. Én a mai napig azt gondolom, hogy az egy nálam sokkal nagyobb ívű ember feladata lesz, vagy feladata volt, ha így tetszik, érted? A megváltó szerepében nem akarok, és nem is akartam soha tetszelegni. Én hát ha lehet azt mondani, kalandvágyból is jöttem vissza, mert egy olyan világba csöppenhettem bele, így a belvárosnak a ilyen galérista életét kicsit úgy megízlelhettem, és a részesévé válhattam, ami ami szuper izgalmas volt. Érted, nekem Budapest abban az adott pillanatban, amikor egyszer csak így jött a felkérés, hogy segítsek egy bizonyos részletében, akkor nekem az egy ugyanolyan város volt, mintha éppen Berlinbe mentem volna.
Tehát ez
egy...
milyen kérés volt? Most melyikre gondolsz konkrétan?
Az történt, hogy hazajöttem nyaralni, így fogalmaznék, és a telep, amiben a mai napig tevékenyen részt veszek, akkor indult útjára a Gosdú udvarban. És akkor még ez egy üres helyszín volt, mármint a Gosdú udvar. És hogy a történet lényege az, hogy ott a térnek a kialakításában kellett valaki, aki ebben tevékenyen részt vesz, megdizájnolja és el is készíti, és de nincs rá pénz. És akkor úgy voltam vele, hogy já, figyelj, igazából nem pénzre nincs szükségem, viszont benne lehetek egy ilyen csapat munkában.
Hogy nem volt szükséged az idő szerint pénzre? Olyan jól álltál akkor?
Figyelj, valahogy mindig voltak ilyen kis melók, és akkor a pénz az nem motivál engem, az kell, hogy legyen, tehát, hogy, mert hogy a kocsit is meg kell tankolni valamiből, tehát ott akkor nekem a célom nem az volt, hogy most sok pénzt keresek ezzel, hanem hogy részt vehessek egy ilyen projektben.
És utólagosan visszagondolva, mit érzel, elégedett vagy maximálisan az akkori tevékenységet, de tehát helytáltál saját magad szemébe?
Én azt gondolom, hogy igen, sikerült legyártanunk egy barátomnak a segítségével 30 darab általam tervezett széket egy elbontott faháznak az alapanyagából.
Te dizájnoltad?
Én terveztem.
Te is gyártottad le?
És én gyártottam le.
De már igen. Két kis kezeddel?
Abszolút, abszolút.
Igen?
Igen. Én ezt nagyon élem, tehát értsd úgy, hogy azon kívül, hogy építész családból származom, nekem a felmenőim azok mindenki valamilyen szinten, édesapám egyébként nagyon magas szinten, ért bizonyos dolgok megmunkálásához. Tehát, hogyha még valamihez értek a közösségépítésen túl, azt lehet azt mondani, hogy egyébként érdekel maga a fa, fém, hegesztek, most csinálok egy vincelérházat, vagy renoválok, mindent én csinálok az utolsó
nem is szögék. Adnád ki?
Figyelj, egyrészt baromi nehéz most lent ott vidéken találni valakit, akire jó érzéssel rábíznád, és tisztelt a kivételnek, tehát lehet, hogy van, de jó érzéssel rábíznád a kivitelezést. Másfelől meg élvezem. Valahogy szerintem a férfiakban az is benne van, és azért, bocsánat, biztos a nőkben is, de én férfi vagyok, tehát ebből a szemszögből tudom megközelíteni a dolgokat. A teremtésnek az a belső motivációja. Az most mindegy, hogy ez egy pici vagy egy nagyobb dolog, én szerintem azt élvezi az ember.
De az is egy hasonlóan élvezetes, érdemdús folyamat volt teremtés címén, amikor ti létrehoztátok a telepet?
Az bomba jó volt, igen. Vagy a mai napig élem, tehát hogy tök mindegy, hogy mi lesz ennek a kifutása. Igazából...
De akkor arra úgy nem nagyon fogadtak volna sokan, hogy az
senki,
úgy sikeres
hát lesz. Senki. Hát én két évig nem mertem bevallani otthon, hogy ebbe a dologba így belevágtam.
Mit hittek?
Hát, hogy én még ott Bécsbe járok az egyetemre.
Nem tudták azt, hogy te itthon?
Nem annyira, de nem is kérdezték, nem feszegették, érted? Jó van. Az anyukám az mindig úgy fogalmazott, hogy neki az volt a leggyanúsabb, hogyha néma csönd van a kertben, mert akkor tudti, hogy mi valamit csinálunk. Na most nálam mindig látta, hogy jövök, megyek, oké, nem szóltam, hogy valami baj van, azt sem mondtam, hogy minden rendben, de ő nem. Ők igyekeztek azt a lehetőséget megadni számunkra, hogy azzá váljunk, akikké nekünk válnunk kell.
És ilyen szemérmesen mondtad el annak idején, tehát két év után?
Hát...
Szemlesütve?
Tudod, úgy, hogy ja, van ez a dolog, hát most csináljuk, nem tudom, hogy most ez hogy lesz, még én sem vagyok benne biztos, tudod, hát úgy finomkodva inkább úgy.
Ez egy galériának indult, és így lett egy vendéglátóhely is egyszer, mint tulajdonképpen semmilyen üzleti modell nem állt emögött, akartatok egy jó közösségi helyet teremteni.
Igen, de azt azért... Én arra mai napig emlékszem, egyrészt én megcsináltam ezeket a bútorokat, akkor az így bevált, a Gosdú udvarnak lejárt a mandátuma, és onnan költözni kellett.
Mikor vált ez tulajdonosi szerkezetté a te esetedben?
Hát az én történetem, vagy az én elképzeléseim alapján, azért mondom, hogy az én, mert lehet, hogy a Gergő ezt másképp látja, de akkor, amikor nem tudtak, a következő körben nem tudtak kifizetni. És akkor mondta a Gergő, egyébként egy végtelenül tisztességes ember, aki azt mondta, hogy figyelj, pénzben nem tudjuk ezt honorálni, de üzletrészt kaphatsz. Megjegyzem, hogy azt mondtuk, hogy jó, megcsináljuk most ősszel, mert nyár végén lejárt ennek a galériának, vagy bemutatótérnek a mandátuma, és akkor elkezdtük csinálni, és az új helyszínt, amikor megérkeztünk oda, ahol most vagyunk, azt én így ilyen lefitymálva mondtam, hogy de ez ilyen micimac kódúja, hát le kell hajtanom a fejemet, hát nem találtatok jobb helyszínt. Na most mai napig áldom a sorsot, hogy azt a helyszínt találtuk meg, és emlékszem a Gergőre, amikor idegesen válaszolt, hogy jó, figyelj, körbenéztünk, ez van, nem jó, akkor hagyjuk a francba az egészet. Jó, akkor csináljuk itt. Tehát egy kicsit rábíztuk magunkat a sorsra, vagy az életre, vagy az életünkre.
És az nem bizonytalanítottál sokszor az élet, vagy a sors? Hogy azt mondtátok volna, hogy hagyom az egészet a pitlibe, szóval figyelj, kell ez nekem?
Én egy kicsit mindig így vagyok, hogy nem kell túlzottan ráfeszülni a dolgokra. Tehát most értsd úgy, hogy ezt talán már említettem volt, hogy ha holnap véget ér ez a történet, akkor is azt tudom mondani, hogy volt 10 olyan év, mert idén vagyunk szerintem kb. 10 évesek, ezt se számolom igazából, mert úgy telik az idő, de volt 10 olyan év, amit nagyon élveztünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat adtunk is az embereknek, biztos sok lakótól el is vettünk pár nyugodalmasabb éjszakát.
Van lelkiismeretfurdalásod?
Részben, hát ezt nem hívnám lelkiismeretfurdalásnak, de ha megoldhatnám úgy, hogy azzal, amit csinálunk, senkit nem zavarunk, akkor megoldanám, érted? Tehát kinek kell az a feszkó, hogy jönnek le a lakók, hogy jönnek? Még mindig mennyi ember van itt, és hogy menjünk innen el, meg verjem szét azt a közösséget, aki ott van éppen, és jól érzi magát.
Te az a típus vagy, aki szinte minden este ott vagy?
Régebben ott voltam, tényleg éjjel-nappal, csak azért, érted, megjött egy következő korosztály, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben véve át kell nekik adni a stafétabotot. Én nem akarok az lenni, aki 30x évesen is úgy érzi, hogy 21. Tehát más feladataim vannak, vagy más feladatok után kell néznem. Nekünk, legalábbis ezt egy ilyen közösen szoktuk kimondani, hogy nekünk most az a feladatunk, hogy ezt a helyszín meg annak a működtetését fenntartsuk. Tehát, hogy a galéria működjön, a színvonala meglegyen, ez nyilván nem csak rajtunk múlik, hanem van egy nagyon jó kurátorunk is, Kovács Kristóf egyébként, akivel most már tényleg nagyon régóta dolgozunk együtt. Én igyekszem arra odafigyelni, de szerintem Kristóf ezt pontosan tudja, hogy azért legyen meg a valamilyen forma, tehát teret adni a különböző gondolatoknak, de ugyanakkor meg legyen mégiscsak egy ilyen erkölcsi vezérfonal, érted? Tehát én nem akarok vulgárissá válni a galéria szintjén, és nekem az nem. Tehát polgárpukkasztás az van annak jó verziója, és biztos.
Hol a határ?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Szerintem ez minden esetre annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy a határ az főleg ott van, hogyha ez másokat lelki értelemben véve sértene, amit csinálunk, akkor abban már nem mennék bele.
Mint hogyha lenne benned egy félelem, vagy jól felfogott filozófia, hogy ne bánts meg másokat.
Én bennem van, én nem szeretnék. Tehát, hogy sajnos belefut az ember, néha utólag veszed észre, hogy ezt nem így kellett volna. És az tök, az nekem az... Szóval ilyenkor igyekszem bocsánatot kérni.
És tudsz is.
Ezt meg kellett tanulni, de tudok. Szerintem most már tudok. Biztos, hogy lehet még ennél is jobban, de már nem tartom megalázónak, hogyha én oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy ezt én rosszul csináltam.
Régen úgy gondoltad, hogy ez derogál bocsánatot
hát
kérni?
Persze, nem. Hát
és akkor azt hogy oldottad meg?
Nem kértem bocsánatot.
Tehát megúsztad.
Hát, ja, de utána meg azért a lelkiismeret dolgozik, érted? Én abban viszont hiszek, hogyha, és ezt is valahol hallottam, tehát nem az én gondolatom, de hogyha az emberiség, vagy az emberek döntő többsége két dolgot megtanulna, bocsánatot kérni az elkövetett bűnökért és hibákért, a másik része meg megtanulna megbocsájtani, akkor valószínű sokkal kevesebb háború lenne a Földön, és most a háború alatt nem csak a fegyverrel vívottat értem, hanem a bármilyen fegyvernemmel vívottat értem.
Most nem tudunk végigmenni minden egyes kulturális projekteden, vagy projekteden, amit létrehoztál, de ha így végigtekintünk, vagy végigtekintesz ezen a 10 éven, akkor szerinted mi volt az egésznek a legnagyobb haszna? Mire gondolsz vissza úgy, hogy na ezért megérte csinálni?
Hát nyilvánvalóan az elsődleges és legnagyobb haszna az a sok ember, akit megismerhettem ezen keresztül. Tényleg, én azt gondolom, hogy az bomba. Az...
Ez a te nagy hasznod. A közösségnek, az embereknek, akikért ezt tulajdonképpen csináltad. Szerinted bennük ez hogy hasznosult?
Hát erre a legjobb választ azt ők tudják maguk, úgyhogy ezt így nehéz nekem most innen megmondani, és akkor azt mondom, hogy na látjátok, nektek azért volt ez jó, mert én ezt megcsináltam, és akkor itt leszülöd. Én merem remélni, hogy például a galériánk az betölt egy ilyen hiánypótló szerepet. Nem gondolom, hogy az egyedüli Budapesten, aki ezt igyekszik betölteni, de hogy mi is részesei vagyunk ennek a történetnek. Mi igyekeztünk, még akkor is, hogyha működik az alsó szinten egy ilyen bár, kocsma, kávézó, ki annak hívja, aminek akar. Én a kocsmát egyébként nem szeretem, mert azt szerintem az mást jelent. Én inkább azt gondolom, hogy közösségi tér, ahol egyébként fogyaszthatsz alkoholt is. De hogy ha megnézed, a helyszínünk, az mindig steril. Tehát a galéria része az egy fehér doboz.
Tehát oda nem engedtek be dőzsölő fiatalokat.
Figyelj, be lehet ülni, de nem arra van megcsinálva. Tehát ott azért vannak disziplinák, és ennek egyébként be csősze az maga a galéristánk, a Kovács Kristóf, akire még inkább igyekszik odafigyelni.
Ha onnan indulunk ki, hogy 2010-ben megérkeztél, visszajöttél Magyarországra, uh-huh. és most 2020-at írunk, akkor a te befolyásod, anyagi lehetőségeid, amit mondjuk a projektek kapcsán tudsz mozgatni, az nagyon-nagyon más?
Én azt szoktam mondani, mit tudom, az elmúlt időszaknak a projektjeihez, amennyi, és főleg itt most materiális javakat mi ebbe bele tudunk forgatni, ahhoz képest tök jól működnek a dolgok. Hogyha ehhez még hozzájönne egyfajta ilyen még pluszba valamilyen támogatás, amit igazából célzottan a projekt megvalósítására forgatnánk, akkor valószínűleg az még jobban működne. Ha most ugyanezt csinálnánk mondjuk egy nálunknál jobb anyagi helyzetben lévő országban, valószínű ott nagyobb hatásfokkal működne. De közben pedig jól érzem magamat abban, ami van. Tehát, hogy most nem erre fordítom az energiámat, hogy ezzel kapcsolatban stresszeljek, hogy ha több pénzünk lenne, akkor még jobb lenne.
Amúgy se stresszelős típus.
Már nem.
Már?
Nem.
Tehát volt, amikor azért úgy szorongtál?
Hát szorongani nem, de azért érted. Tehát
rá tudtál pörögni dolgok.
Persze, meg izgulni, hogy most akkor az úgy sikerül, vagy nem. Vagy...
És ezt meg lehet tanulni, hogy nem kell izgulni?
Tanítani kell magadat szerintem.
Hogy?
Hát, hogy szuggesztíven, hogy nem kell izgulni, de igen. Egyébként igen, mert a
de
végén...
sokszor kell mondani, mire nem izgul az ember.
Lehet, de valakinek ez, nem tudom, nekem miért sikerült, nem azt mondom, hogy minden szituációban, de nem vagyok már annyira vizsgadrukkos, vagy kimerek állni egy színpadra, és elmerem mondani a saját véleményemet.
Korábban nem merted.
Korábban azt gondoltam, hogy még nem tartok ott, hogy legyen saját véleményem, amire bárki is kíváncsi.
Ahhoz kellett azért már magabiztosság, hogy megalkosd a Highlights of Hungary-t, ami tulajdonképpen rávilágít olyan magyar teljesítményekre, amit mondjuk a nagy közönség nem biztos, hogy magától észrevett volna.
Igen, de itt helyesbítenék, mert nem én alkottam meg, én csak a projekt részese vagyok, mint kurátor egyébként, akkor nagyon le voltam döbbenve, hogy a semmiből engem a Remete Tibor, aki a megalapítójának az egész projektnek, hogyan talált meg, hogy én, mint ahogy... Az is kicsit ledöbbentett, hogy ti ezzel a podcasttel engem megkerestetek.
Zavar is egy kicsit a figyelem?
Nézd, ez egy kicsit olyan dolog, hogy így jól is esik, mert hogy akkor azt jelenti, hogy de jó, akkor mégiscsak csinálok valamit, nem csak én hiszem azt, hogy csinálok valamit, de ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy ezt nem kell eltúlozni. Érted? Tehát, hogy én nem akarok abban fürdőzni, és nem akarom, hogy az legyen a célja az életemnek, hogy minél többen figyeljenek rám, vagy hogy hány lájkot kap egy dolog, amit csinálok.
Tudok titkot tartani. Időnként magadra szólsz, hogy csak szerényen, Levi, csak szerényen?
A nagymamám igyekszik egyébként
korlában
tartani. Aha. Persze, ez az ő mondás, hogy szerénynek kell lenni, és akkor mindig így kicsit lázadozunk. Oké, de hogyha mindig szerény vagy, akkor hogyan érsz el bármit is? És egyébként itt nyilván az arany középút, az ősi gondolat, ez fontos.
Azon gondolkodtam az interjú közben, hogy mit kívánjak neked? Sok téttel bíró helyzetet a következő mondjuk 30-40 évben, vagy kerüljön el most már a tét, és legyen egy kicsit tétmentes, kockázatmentes időszak?
Hát, most én kívánhatok?
Igen.
Itt? Egyrészt élem a kihívásokat, tehát azt gondolom, hogy addig fogom jól érezni magamat a bőrömbe, amíg lesznek kihívások, és azoknak meg tudok felelni. De ugyanakkor pedig, és ezt tök őszintén mondom, élvezem azokat a pillanatokat, amikor az energiáimat nem arra kell fordítani, hogy elsősorban a kihívásokat, ezeket a kis dombokat vagy hegyeket átmásszam, hanem konkrétan a projektre tudok koncentrálni, ami a kihívás után következik. Mert úgy érzem, hogy itthon nagyon sok olyan projekt van, amit úgy kezdődik, hogy először át kell mászni egy hegyen, és ott lesz majd a projekt. Na most ezt a hegyet néha úgy szeretném elkívánnám, hogy ez most ne legyen itt, és elég legyen csak a projekt nekünk, hogy azzal foglalkozzunk.
Akkor hegymentes. 30-40-50 évet kívánok.
Levente szótárában nem szerepel a megvalósíthatatlan szó, de a kiadó semmittevés érzése sem ismerős neki. És úgy gondolom, tettei mögött leginkább az emberek iránti őszinte nyitottság áll. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók, ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.